Jó Istenünk, hálásak vagyunk a Te mérhetetlen kegyelmedért, azért, hogy gyermekeiddé fogadtál, és köszönjük, hogy még tart a kegyelem, és köszönjük, hogy ma is lehet még hozzád jönni, téged keresni, veled találkozni. Köszönjük, hogy az igéid is erre bíztat bennünket. Úrunk, szeretnénk, hogyha ezen a délutánon veled találkoznánk. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, és adj mennyből jövő üzenetet, a Te kegyelmedből méltass bennünket, a Te jelenlétedre, hadd gazdagodjunk, hadd változzon, formálódjon, tisztuljon a mi életünk. És mindenen a Te dicsőséged nyugodjon meg. Amen. Gyülekezet, ma délután a Jakab apostolhoz írt levélből folytatjuk sorozatunkat, a harmadik részt keressük meg, és a 13. verstől fogjuk olvasni, egészen a 4. rész 3. verséig. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részlehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében ezen a délutánon is, és kívánjuk azt, hogy legyen áldott időtöltés. Nagyon szép májusi vasárnapunk van, de hiszük azt, hogy ezen a délutánon is jó Istennek lesz szava hozzánk, és imádkozó szívvel legyünk itt, hogy készítse mi elménket, igénket az igének a fogadására is, a megélésére is. Most egy énekkari számot hallgatunk meg, utána pedig Szeredai Benó testvér bizonságtevése következik.
Szeretnék bizonyságot tenni testvéreknek, ami olyan jó másfél-két hete foglalkoztat, és úgy betölti a szívemet, és a ma délelőtt tette rá erre a koronát, amikor ugye nagyon sok szép bizonyságtevést hallgattunk meg, és az én szívem is úgy gerjedezett, és remélem, hogy másokban is sok minden megmozdult, és itt meg szeretném fogni az alkalmat, hogy lehetőség lesz később bizonyságot tenni is erről, hogyha el szeretném mondani valaki azt, hogy mi az, amit újra átélt, vagy mi az, amit megtapasztalt szintén. Tehát engem is úgy ez foglalkoztat a megtérés, a bizonyságtevés és a megváltozott élet. Hogy ez hogyan befolyásol engem, a családomat, a környezetemet, és milyen az én életem ezáltal. És azt, hogy hogyan is fognak rám vagy ránk emlékezni az utókor, akkor, ha már nem leszünk. Múlt héten egy családi eseményen vettünk részt, amikor is együtt volt a családnak egyik része, és megemlékeztünk szüleinkről, nagyszüleinkről. És jól esett az nekem, hogy amikor visszaemlékeztünk, csupa jó dolgokat tudtunk elmondani. És nem azért, mert szüleinknek, nagyszüleinknek nem voltak esetleg rossz megnyilvánulásai, vagy nem voltak rossz döntései, hanem azért, mert azt, amit tanulhattunk tőlük, az ezt elnyomta, és csak a jó maradt meg. És úgy együtt voltunk olyan 50-en, és ahányan emlékeztünk és visszaemlékeztünk, lehet, hogy nem 50-et, de többet is elmondtunk. Olyan dolgokat, amire megtanítottak minket. Megtanítottak minket, hogy hogyan viszonyuljunk másokhoz, hogyan éljük meg a hétköznapi életet. Megtanítottak minket dolgozni, megtanítottak minket imaházba járni, szeretni, vendégeket fogadni, és rengeteg mindent fel lehet sorolni. És azóta is mélyen motoszkál bennem, hogy egy egyszerű család, aki szereti az Úr Jézus Krisztust, hogyan éli meg a hétköznapjait, és hogyan nyilvánul meg az ő szeretete mások irányában. És hogy ma is ezen töprengtem és gondolkoztam, nagyon sok mindent rá tudunk fogni az időre, mert nincs időm. És ez engem vádol legjobban, mert én úgy gondoltam, hogy én egy nagyon elfoglalt ember vagyok, és nekem nagyon sok mindenre nincs időm. És odáig elvezettem ezt a dolgot, hogy talán nem hívok vendégeket, mert nincs időm takarítani, vagy készülni, vagy rendbe tenni a házat, hogy más, ha eljön, akkor láss, hogy az utolsó székpárna is a helyén van. És ha visszagondolok nagyszüleimre, lehet, hogy drága nagymamám soha nem tudta, hogy hányan fognak nála ebédelni, de mindig volt az asztalra mit tenni. Azért, mert levontuk a következtetést, azért, mert mindent, amit feltett az asztalra, a szíve benne volt. Azért, mert minden jó szíven adott, és hálásan oda tette azt, amilyen volt. És nagyon sokan elmondták azt, tőlem idősebb unokák is, hogy megtanulták azt, hogy hogyan kell menni imaházat építeni, megtanulták, hogyan kell szolgálni, sok mindent megtanultak nagyszülőktől. Ez viszont oda vezet vissza, hogy volt egy megtérés az életükbe, volt egy bizonyságtevésük, amit elmondtak másnak, amit bemutattak nekünk, amit továbbadtak nekünk, és úgy élték meg, hogy mi azt tovább tudjuk vinni. És most ez a nagy kérdés tevődött fel bennem, hogy milyen az én életem, az én bizonyságtevésem, az én gyermekeim, az én környezetem mit tud tőlem megtanulni. Mire tudom őket megtanítani, milyen hasznos dolgokat tudok átadni nekik, amit majd, ha nem leszek, akkor vissza tudnak rá emlékezni. És többek között egy pár sort szeretnék felolvasni, amit olvastam a héten. Amikor a gyermeked még kicsi, tedd rájuk a kezed, és mondd ki nekik Isten ígéjét életük fölött. Amikor elérdik a serdülőkort, folytasd értük az imádkozást, és mondd ki rájuk Isten áldásait. Harcol gyermekeidért, mert ők az ígéret gyermekei. Igen, ők az ígéret gyermekei, és a Jóisten nekünk nem ígért felhőtlen éveket. Nem ígérte azt, hogy a sátán nem fog kísérteni, hogy nem fog minket és őket csapdába ejteni. És a Lukács evangéliumának 22. részében így olvassuk, mikor Simon figyelmezteti az Úr Jézus. Simon, Simon, ime a sátán kísértiteket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtért, erősítsd a te atyád fiait. És ez olyan jó volt nekem, hogy maga az Úr Jézus nem mond le rólunk. Könyörög értünk, azért, ha a sátán kikér és meg szeretne rostálni, mi a helyünkön maradjunk. Azért, hogy tudjunk akkor is jó bizonyságok lenni. És ugye a délelőtt is nagyon szép bizonyságtevéseket hallgattunk. Sokat könnyek között hallgattam meg. Úgy átéltem újra a megtérésemet, átéltem a hiányosságaimat, átéltem azt, hogy mit is kéne másképp tennem, vagy hogyan kéne ezekhez a fiatalokhoz, vagy emberekhez viszonyulnom. És ugye, vannak olyan emberek, akikről már remondunk. Nagyon sokat imádkozunk valakikért, azt mondjuk, hogy hát ez már nem érdemes. És akkor ismét eszembe jutott két dolog, amit múlt héten kaptam Bibliából, hogy vannak olyan emberek, akiket fel tud használni a Jóisten, akármilyen mélyről jönnek. Akár honnan vannak, vagy akármilyen a családi hátterük. Például a gileádi Jefte erős vitéz volt, és így tért be a történelembe. Így tudjuk, hogy ő a csatát győztesen vezette. Viszont tudjuk a hátterét, azt, hogy egy paráznanőnek volt a fia, és az édesapja nem is akart hallani róla. Mégis a Jóisten ki tudta emelni, és győzelemre tudta vezetni. Vagy azt is tudjuk, hogy mielőtt a Tarzusi Saulból Pál lett, neki le kellett esnie a lováról. Nagyot kellett zuhannia azért, hogy megértse azt, hogy azt, amit ő jónak lát, az nem úgy van éppen. És az, akivel hadakozik, az épp mást kér tőle. Jóisten sosem mond le rólunk senkiről. Kérdés az, hogy mi hogyan állunk ehhez a dologhoz. És összetört a szívem, mikor arra gondoltam, hogy én hogyan állok ehhez a dologhoz. Én hogyan is tanulok hozzá, az, amit én kaptam, az én talentumaimat, hogyan kamatoztatom, és mennyire veszek részt ebben, hogy Jézus Krisztus tudjon használni engem. Egy elhatározás született bennem, hogy ezt szeretném jobban és másképp tenni, mint ahogy eddig tettem. Szeretném kihasználni a lehetőségeket, az alkalmakat, a bizonyságtevésre. Szeretném az időmet felhasználni arra, hogy másokra több időt fordítsak. És befejező gondolatként az idővel kapcsolatosan csak annyit szeretnék elmondani, hogy van, akinek ez életstílusa, hogy az idejét másokra áldozza. Nemrég egy orvoscsaládban voltunk, és ott szembesültem azzal, hogy én az időmet hogy tudom beosztani, azt, hogy mennyire értékes nekem a másoknak a sorsa. Én úgy gondoltam, hogy nagyon elfoglalt ember vagyok, hogy nekem semmire nincs időm, se családomra, se másokra. És addig még én üzletemberként ugye ott ülök az asztalnál, és lehet meg se szólal a telefonom, egy orvost minden percben hívnak. Addig, amíg elmentünk ebédelni, háromszor is hívták, és ő már azon gondolkozik, hogy jó, készítsd elé, jövök műteni. Még ki se hozták a levest, már csörgött megint a telefon, megint egy életmentő műtéthez hívják. Beszél a másik orvossal, megint előkészítik a következőre. És akkor jön a harmadik hívás, akkor azt mondja, ide menni kell. És befejeztük, amit be kellett fejezni, és mentünk. És nem érdekelte azt, hogy mi van az úton, az, hogy gyorshajtás, az, hogy sebesség, mert neki kell menni. Leteszi a családját, elköszön tőlük, és majd jövök. És úgy eszembe jutott Jézus Krisztus, hogy ő félretesz mindent. Nem érdekli azt, hogy őt gúnyolják, hogy megvetik, azt, hogy sebet okoznak neki, ő félretesz mindent azért, hogy engem megmentsen. Én ezért vagyok most nagyon hálás. Én szeretném így élni tovább az életemet, hogy másoknak az élete fontosabb legyen számomra. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és utána Olá a délszolgálatát hallgatjuk meg.
Bízva Jézusban siessünk menj felé, szívünk élete dobog, úr Jézus. Könnyebb lesz a munka, vidám a kedé, értünk bángolva dobog, úr Jézus. Ha nem bírod bizalmunk,
Köszöntöm a testvéreket. Számomra is nagyon felemelő volt a délelőtt. Örvendek minden léleknek, akit a Jóisten megszólított. Fiatalabbakat is, drága testvérnőnket. Annyira csodálom azt, amikor látom a Jóisten munkáját az emberekben. És engem is megerősít ez a hitben. Menj be menetel napján, én is itt lehettem délután, és ezenbe jutott már lassan 5 éve annak, hogy a Jóisten elszólította édesanyámat. Nála beteljesült az, hogy amit az Úr Jézus mondott, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hálát adtam a Jóistennek azért az utolsó étért, amit vele töltöttem. Sírva mentem a kórházba minden délelőtt, imádkozva, kérve a Jóistentől erőt és elfogadást, hogy amit megenged, tudjuk elfogadni. De olyan csodálatos volt, hogy miközben törölgettem beteg testét, énekek jöttek a szívembe, és dúdolgattam az énekeket, és látva napról napra az ő elköltözésének idejét, hogy közeledik, békességet adott a Jóisten. Az ilyesmit csak akkor tapasztaljuk meg, amikor személyesen átéljük azt, hogy a hozzánk tartozót, azt, aki nagyon közel állt hozzánk, el kell engedni. Olyan békesség töltötte be a szívemet, fájt, nagyon fájt, hogy el kellett menjen. De tudva azt, hogy az Úr Jézus kebelére megy, és hosszú testi szenvedés után, elmondhatom a testvéreknek, hogy mély békesség töltött el. Azután 6 hónapja körülbelül, amikor gyermekeinkkel történt a baleset, még nem mondtam el így a testvéreknek, olyan békességet adott a Jóisten, nagyon fájt, nagyon megijedtünk. De olyan nagy dolog volt az, hogy végig imádkoztam az első perctől kezdve. Kérdeztem, Istenem, mit tegyek? Istenem, adj erőt! Persze ott volt a testvérek, a gyülekezet imája. A Jóisten megengedte, hogy első hónapban nagyon fájt a fejem. Fél napokat nagyon-nagyon erős fejfájást kaptam, de békességem volt. Olyan békesség, amit csak is a Jóisten tud adni. Aztán 8 héttel ezelőtt, egy napi erős fájdalom után, egy olyan fájdalom, ami nem szűnt, az én tudásommal tudtam, hogy valami gond lehet. A Jóisten megengedte azt, hogy másik nap bemenjek munkába, elmondjam az orvosnőnek a tüneteket, és kivizsgálás után kijelentették, hogy műtőbe kell menni, ezt hamar meg kell műteni. Az Úr nem engedte meg, hogy kifakadjon a vakbél, de hamar közbe kellett lépni. A Jóisten ezen is átsegített, és érdekes módon 3 nap után, amikor hazamentem, Rájöttem, hogy azért nem engedte meg a Jóisten, hogy kifakadjon az avakbél, mert már jöttek a telefonok, hogy beadok-e injekciót. És annyi volt a helyzet, hogy nem én mentem betegekhez, hanem jöttek a betegek hozzám, és tudtam segíteni. Ezeket a megtapasztalásokat azért osztottam meg a testvérekkel, mert nekem is nagyon jó, amikor hallom a testvérek bizonyságtevését, azt, hogy hogyan élnek meg dolgokat. És a délutáni igével kapcsolatban úgy érzem, hogy ahhoz, hogy bölcsességem legyen, béketeremtő bölcsességem, nagyon nagy szükségem van a Jóisten igéjére. Ezzel szeretnék betöltekezni minden nap. Szeretnék áldás lenni mindazok számára, akik körülöttem vannak és körbevesznek. Ott a betegek, vagy a környezetem. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy megkönnyörült rajtam, és gyermeke lehetek. Hálás vagyok a testvérekért, a gyülekezetért is. Szeretnék imádkozni a 9 lélekért, de komolyan. Legalább ima támogatásban mellettük lenni, hogy az Úr segítsen nekik is az úton, amin elindultak. Amen.
Testvéreim, hadd szóljak most azokhoz, akik délelőtt bizonyságot tettek, de nem csak hozzájuk. Valaki megkérdezte itt, hogy és azt a szolgálatot, ha megbíznak, vállalod-e? Na, erről szeretnék én is költeményben mondani a testvéreknek valamit. Nem úgy szeretnék. Nem úgy szeretnék szolgálni neked, mint aki csupán látszatot űz. Mint akinek adtál nagy tehetséget, és saját magára koszorút tűz. Nem így, Uram. Én nem így szeretnék. Én a parányi, én a csekély. Úgy akarom, hogy csak neked tetszék, mit rólad zengő ajkam beszél. Nem büszkén, gőggel, nagyra vágyással szolgálok téged, mennyei Úr, csak alázattal hangozzék a dal, s e bűnös földet szárnyalja túl. Szárjon az égbe, s te hozzád érve, vedd kedvesen, ó, nézd le, rejám! Nem vágyom földi elismerésre, csak a tiéd kell, atyám. Csak úgy szeretnék szolgálni neked, hogy ne szereplés legyen, Uram. Síromig mindig hűen zengjen a lanton minden futam. S ha bár a cél még távolba vész el, mögötte vár a nagy jutalom, s addig én küzdök a bajjal, s a vésszel, s tied legyen a szolgálatom. Amen.
Héten mennyben menetel napját ünnepeltük, és sajnos munkám miatt nem tudtam itt lenni, de az Úr eszembe jutatott dolgokat. 2015 mennyben menetelkor napján, akkor itt az imaházban nőve rosszul lettem, és ki kellett hívni akkor este a mentőt. Hát az az év elég testileg nagyon gyenge voltam, és úgy eszembe jutatta Jóisten úgy ezen a héten, hogy gyere, beszélgess el velem, hogy mit is tanultál te azóta, vagy mi az, amit én akartam neked tanítani. És úgy letisztázott a Jóisten, ahogy csendességben voltam vele, több dolgot. Hát kellenek az ilyen összetöretések, úgy érzem mindnyájunk életében, amikor mennybe menet a napján, ugye olyan közel jött az ég a földhöz, de amikor úgy a lélek is nagyon közel van a Jóistenhez, és a Jóisten használ betegséget, nehéz helyzetet, amikor letisztázza, hogy is állok én lelkileg. És olyan drága volt egy ige szakasz, amit olvashattunk a héten a 103. Zsoltárban, ahogy írja, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Ilyen jó Istenem van nekem, aki, amikor még fiatal voltam, 11-es, amikor elfogadhattam őt személyes megváltómnak, de ugye, ahogy telik az idő, nagyon sok olyan dolog kerül az életembe, ami eltávolított tőle. És kellenek az ilyen alkalmak, amikor összetör a Jóisten, és azt tette fel, a betegségem alatt is azt a kérdést szegezte fel, hogy mit érek én neked? Miért szeretsz? Miért kövesz te engem? Az én áldásaimért? Vagy értem. És rá kellett jöjjök arra, hogy sokszor követjük az Urat azért, hogy az ő áldásaiban gazdagítson. És azt mondta nekem, hogy elég legyek én neki. És ne kelljen sem, nagyon letisztázta az, hogy legyen nekem ő elég. És az ő kegyelme mindenre elég volt. És mivel koronáz meg, azt mondja, megváltja életedet a sírtól, és szeretettel és irgalommal koronáz meg. Milyen koronát viselek én? Az önmegvalósítás vagy milyen az a korona, amit viselünk? Ez látszik rajtunk. A koronát azt mindenki látja. És mit tett a fejünkre Krisztus, miután megváltotta az életemet, elvette a bűneimet? A szeretet koronáját. Tudok én szeretni? Milyen szeretet van én bennem? És úgy kérdezte a Jóisten, milyen szeretet van embertársaim irányában, a családom iránt, a gyülekezet iránt? Irgalom koronája? Irgalmas vagyok-e? És olyan ezek kérdések, amitben a hétköznapokban fogok vizsgázni. És a múlt vasárnap teremen voltunk délelőtt, és úgy megmelegítette a szívemet a Máté evangéliumának az utolsó pár igeverse, amikor azt mondja Jézus, ugye az utolsó versét nagyon sokan ismerjük, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt mondja Jézus, de feltételt is szabott ehhez. Azt mondja, hogy magáról bemutatkozik a tanítványoknak, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretnénk azt, hogy élvezzük az Úrnak a társaságát, és hogy ő velünk legyen. De tudom én azt, hogy övé a minden hatalom. És az én hatalmam, az én koronámat le kell tegyem. És engedjem azt, hogy az irgalom és a szeretet koronájával ajándékozzon meg, és így tudjak menni, ahova küld. Legyen az. Nem lehet más földrészre, hanem ott a környezetemben tudjak tanítványokat képezni, vagy róla tanúbizonyságot tenni, és akkor ő velem lesz, velünk lesz, gyülekezetünkkel lesz. Kívánom ezt mindnyájunk számára, hogy elmondhassuk, amit a 103. Zsoltárban olvastunk, hogy ő megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyít minden betegségtől. Megváltja életünket a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. Thank you.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Ahogy itt ültem a helyemen, csendbe, és hallgattam az előttem szóló testvéreket, úgy megfogalmazódott bennem az, hogy hogyan szolgálok. Ugye elmondták testvéreim, hogy milyen kell legyen a szolgálatunk, milyen szolgálatot vár el tőlünk Isten. És azóta, amióta megkértek testvérek, vagy megbíztak azzal, hogy én is írjam össze a szolgálatokat, amikor rám esik a sor, akkor vasárnap. Úgy sokszor elcsüggettem, amikor felhívtam testvéreket, testvérünket, vagy fiatalokat, hogy visszamondták, vagy nem vállalták. És úgy kezdtem magamban háborogni sokszor, hogy hát miért nem vállalja senki, hát miért nem szolgálnak a testvérek. És úgy akkor elgondolkoztam magamban, hogy állj meg, testvérem, te mit viszel oda, te hogyan szolgálsz. És eszembe jutott a szolgálattevő konferenciája, ami volt Perecsenyben, amikor ott voltunk, és volt egy olyan pontja ennek a konferenciának, hogy mit kell én, mint szolgálattevő megtegyek, mit kell mi szolgálattevők megtegyünk azért, hogy hatékonyabban menjenek a gyülekezeti szolgálatok. És volt egy olyan pont, hogy úgy menni a gyülekezetbe, hogy te is vigyél valamit, úgy menni a gyülekezetbe, hogy te is tegyél oda valamit. És akkor eszembe jutott az, hogy sokszor mi gyülekezeti tagok úgy megyünk a gyülekezetbe, hogy elvárjuk azt, hogy színes legyen a program, legyenek szolgálatok, legyenek építő szolgálatok. De hogyan megyünk a gyülekezetbe? Mit viszek én? Mit hozol te, testvérem, a gyülekezetbe? Azért, hogy színesek legyenek a szolgálatok. És úgy már egy ideje az az imádságomhoz, hogy úgy tudjak jönni mindenkor a gyülekezetbe, amikor jövök, hogy elsősorban ne azt várjam el, hogy mit hoz a másik testvérem, vagy mit tesz oda a másik testvérem, hanem mit tudok én oda tenni Isten oltárára. És hogyha tőlem megy a szolgálat, akkor fog menni a testvérek felé is. Testvérek felől is a szolgálat. Én kívánom azt magamnak elsősorban, de a testvéreknek, hogy úgy jöjjünk a gyülekezetbe, hogy mindig hozni tudjunk, és akkor fogunk kapni is. Amen.
délután a bölcsességről is fogunk hallani egy néhány gondolatot. Hát életünk rengeteg döntésből tevődik össze, kisebb, nagyobb döntésekből, és azt hiszem, hogy mindannyian szeretnénk bölcs döntéseket hozni. Én hiszem azt, hogy egy bölcs döntés volt ma este eljönni az Úrházába, és mindenkor bölcs döntés az, mikor az igével foglalkozunk, mikor Istent keressük. Adja az Úr, hogy váljon az a mi hasznunkra. Egy énekkari számot hallgatunk meg az énekkar részéről, utána pedig az ige hirdetés is következik. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé azért mindenki nyomon követi a híradásokat, és úgy nagyjából napi renden vagyunk, hogy mik történnek a nagyvilágban, meg körülöttünk. Ha most megkérdezném, hogy melyik az a hír, amelyik beugrik nekünk, ugye az elmúlt hét kapcsán, mi lenne az? Merénylet, igen. Hát én is erre gondoltam. Legutóbbi ugye pénteken történt, amikor ismét kopt keresztényekre támadtak, és 20-valahány keresztény embernek meg kellett halnia. Ugye mondták itt a testvérek, testvérnők, hogy csütörtökön mennybe menetelt ünnepeltünk. Ezek a testvéreink pénteken ünnepelték a mennybe menetel napját. Eléggé valóságosan ünnepelték. De rengeteg ilyen hír vesz mostanában körül bennünket. Ugye a terrorcselekmények, aztán különböző háborúk, meg viszálykodások, aztán nem beszélve arról, hogy politikusok egymásnak esnek, ugye azt napi szinten halljuk ezeket a híreket, viszályok közösségek között és egyének között is, ugye telve vannak a hírek ezekkel, és az ember felteszi sokszor a kérdést, hogy mi történik itt körülöttünk. Vagy éppen azt, amit Jakab apostol is megkérdezett, hogy honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? És ugye mi a kérdést nem a tévének és nem a médiának szegezzük, bár valóban jó lenne néha úgy belekiáltani a nagyvilágba, és úgy egy ébresztőt mondani vagy kérdezni, hogy honnan van ez, ember, állj meg és nézzél már tükörbe, hogy mi történik veled. Honnan vannak ezek a viszályok? De mégis Jakab apostol közelébb hozza hozzánk az igét, és hozzánk magukat keresztényeknek valló, hívőknek való, gyülekezeti tagoknak való emberekhez szól az ige. A kérdés, hogy honnan vannak a viszályok és harcok közöttetek. Ugye a kérdésre, hogyha konkrét esetről lenne szó, ugye nagyon sokszor tudnánk válaszokat adni, olyan válaszokat, ami olyan szépen kikerüljük vele a lényeget, és ó, hát a körülmények, meg a testvérem, hát ő olyan, meg ilyen, meg is akkor meg lenne a magyarázat, hogy miért is vannak ezek a dolgok, de Jakab apostol meg sem várja a választ, hanem költői kérdéssel válaszol számunkra, és azt mondja, hogy nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket. Azt mondja, van bennünk valami, azt mondja, hogy tagjaitokban, nem közöttetek, nem másokban, nem a rajtunk, amit ugye le lehet kaparni, vagy le lehet mosni, vagy le lehet valamiképpen tisztítani, hanem azt mondja, hogy a ti tagjaitokban bennünk van. És azt mondja az ige, hogy dúl bennetek. Arról van szó, hogy itt nem valami gyenge dologról van szó. Ugye, hogyha arra gondolunk, egy katicabogár nem tudja feldúlni a házunkat. De egy elefánt az már elég becsületesen meg tudná tenni. De még egy lehet egy kutya is, ha arról van szó. Valami erősről van szó, valami erőről, ami azt mondja, hogy tagjaitokban dúl, és előbb vagy utóbb ezt megfogja, meghozza a látható gyümölcseit. Úgy, mint amikor a gőzmozdonyt ugye rakják a tüzet, hevítik, és akkor egyszer csak a gőz, ami keletkezik, olyan feszítő erő van benne, hogy valahol ki kell törjön, és mozgásba hozza ugye azokat a lendkerekeket, és elkezdenek forogni a kerekek, beindul a mozdony, és egyre gyorsabban. És valahol így jár az ember is, akinek a tagjaiban dúlnak ezek az önző kívánságok, hogy hevül, aztán valamikor csak kirobban, vagy kitör az az erő. Lehet egy szóban, hozzászólásban, beszédben, Isten őrizzen esetleg tetlegességben. Mit kezdjünk ezzel az erővel, ez a szétfeszítő, bennünk dúló erővel? Néhány szóban erről is fogok beszélni, de még előtte, hadd említsem meg a másik kérdést is, ugye a felolvasott igeszakaszban Jakab apostol két kérdést intéz hozzánk a gyülekezethez. Az egyik, amit említettem, hogy honnan vannak ezek a viszályok, ezek a harcok. A másik pedig, amivel indult a szakaszunk, hogy kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. És úgy néz ki, hogy itt sem vár Jakab apostol arra, hogy valaki mindjárt emelje a kezét, hogy én vagyok az a bölcs, rám tetszett gondolni, hanem azt mondja, hogy ha van bölcs közöttetek, akkor az mutassa meg azzal, hogy mindent bölcsszelítséggel tesz. Ugye olvastunk arról, hogy egy erő, ami dúl a mi tagjainkban, és kirobban valahol, és itt a másik pedig azt mondja, hogy bölcsszelítséggel teszi a dolgait. Ez a két ellentétes terület feszül ma délután egymásnak, és erről beszélünk, erről a bőszelítségről, és arról a bolond viszályokról, arról a szétdúló erőről, vagy pedig, ahogyan Jakab apostol is fogalmaz, a földi, testi vagy az ördögi bölcsesség kontra a felülről jövő bölcsesség. Tehát honnan erednek ezek? Egy néhány szóban hadd beszéljek először a földi, a testi, vagy ahogyan még írja az igaz, ördögi bölcsességről. És egy kicsit visszamegyünk az időbe. Pál Jakab apostol, mikor válaszol, azt mondja, hogy onnan fakad, hogy önző kívánságaitok vannak. De menjünk még visszába egy kicsit. Egészen abban az időben, ami abból a korszakból van, amikor még nem volt emberi élet ezen a földön. Ezékiel próféta könyvéből olvasok egy igét. 28. rész 12. verséből. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Mit gondolnak, testvérek, testvérnők, kiről szól ez az igevers? Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Így van, a sátánról írja az ige. És még abból az időből, abból a korszakból idéz, vagy enged egy kis bepillantást, amikor még a sátán Isten jelenlétében volt, mint hajnalcsillag, úgy is nevezi az írás. És így van leírva róla, hogy tele volt bölcsességgel. De tovább olvasom az igét, aztán a 17. versben írja tovább, hogy szépségedben felfúvalkodtál, a rosszra használtad bölcsességedet, a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványosságát tettelek a királyok számára. Majd a Jelenések könyvéből olvasom. Ezután háború támadta mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és ezért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész föld kereséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Azért is olvastam fel ezeket az igeverseket, hogy lássuk, hogy nem akármilyen bölcsességgel van dolgunk akkor, mikor Jakab apostol földi, testi vagy ördögi bölcsességről beszél. Szellemi erőkről van szó, akinek a bölcsessége messzire meghaladja azt, amit mi emberek tudunk produkálni vagy előhozni önmagunkból. Mert szellemi lényekről van szó, akiről írja az ige, hogy bölcsessége volt, és van, csak a gond az volt, hogy ahogyan az ige is írta, hogy bölcsességedet rosszra használtad. És ezzel, hogy rosszra használta az ördög az ő bölcsességét, olvastuk tovább a másik helyről, hogy megtévesztette az emberiséget. Kivétel nélkül megtévesztett mindenkit. Rosszra használta bölcsességét, ami nagyon megragadott engem, hogy gondolatba ejtett, az, hogy rosszra használta bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Amikor a fényűzésről beszélünk, akkor igazából egy valaki kerül úgy középpontba, és az pedig az én énem, hogy minden nekem legyen jó, önmagam körül forgolódás, önmagamat biztosítsam be mindennel. És nézzük meg, hogy úgy, hogyan tévesztette meg az emberiséget, kezdve az első emberpárral, Ádám és Évával. Ugyancsak erre játszott rá a sátán, mikor megkísértette Évát az ő énjére. És megtévesztette hamissággal, hazugsággal, hogy bizony lehetsz olyan, mint az Isten. És mennyire tetszett ez az első embernek, Évának, hogy hát igazán olyan lehetek, mint az Isten. Lehet még ennél is jobb vagy? És belesétált a csapdába. Aztán olvassuk, tudjuk a történetet, ugye jött a viszálykodás férjével, és aztán látjuk azt, hogy hogyan szakadt meg a kapcsolat, a jó kapcsolat a Teremtővel is, Istennel. A fényűzés kedvéért, a jólét kedvéért, a hatalom kedvéért, a nekem legyen jó kedvéért, hány és hány becsapott ember van ma is. És az a helyzet, hogy a legtöbben azt mondjuk rá, vagy azt mondják rá, hogy ez igen, ez egy rátermett ember, ez jó forgatta magát, ez jó helyen volt, jól tudott lépni, furfangos volt esetleg, életre való ember, meg stb. Lehet mondani. És lehet, hogy nagyon is helytállnak ezek a dolgok. De kedves testvérek, az a helyzet, hogy nem ez a mérvadó, hogy mi hogyan jellemezzük ezeket az embereket. mit mond az ige, és mit mond Jézus róluk. Bolond. Bolond. Még az éjjel elkérik a te lelkedet, azt mondja az ige. És kié lesz az, amit addig gyűjtöttél? Arra, kire esetleg mi olyan azt látjuk, hogy milyen jó forgatta magát, azt mondja az ige, azt mondja Jézus, hogy bolond. Pedig hát ez az embernek eléggé jó felkészült tervei voltak, ugye üzletemben lévén ezt lebontom, nagyobbat építek, így fog menni a dolog, gyarapodunk, stb. És azt mondja rá Jézus, hogy bolond. Még az éjjel elkérik a te lelkedet. Meg nagyon tetszett az a Juliska testvérének a délelőtt a bizonyságtevés, amikor mondta, hogy hát keverem a betont és tolom a targoncát, hát nincs nekem időm ilyesmire. És nagyon sokszor így vagyunk, hogy így van az ember, hogy keverje a betont, tologom a targoncát, és meg stb. Tesszük a dolgokat, meg építjük a nagyobbat, meg még többet, hogy menjenek, pörögjenek a dolgok, és a minősítés pedig az, hogy bolond. Milyen jó az, hogy ebből is lehet megtérni, és lehet a Jóistenre figyelni. Lehet még az imaház padjaiban is úgy ülni ott, hogy közben forognak a kerekek, hogy lehetne eurót euróra tenni, hogy még jobb jöjjön, még több jöjjön be, még jobb, még sikeresebb legyek. Bolond. Aztán azt mondja az ige, hogy bolond az is, aki rövid távra tervez. És mi a rövid táv? Egy év, két év? A rövid táv az kb. 70-80 év, ahogyan az ige mondja. Aki csak erre 70-80 évre tervez, azt mondja, hogy az ige, hogy bolond. Mikor a példázatban beszél Jézus, és azt mondja, hogy az az ember, aki a homokra építette a házát, az bolond volt. Azért, mert jöttek a viharok, jöttek a vizek, neki feszültek a házának, és összeborult. És az, aki csak erre a földre tervez, aki ilyen rövid távra tervez, azt mondja az ige, hogy sajnos bolond. Hogyha életünket, hogyha kapcsolatunkat, házasságunkat csak emberi érzésekre, vagy szerelemre építjük, azt mondja az ige, hogy jönnek viharok. Kivétel nélkül fognak jönni, okosra is, meg bolondra is. Csak egyiknek össze fog borulni, a másiknak nem. Isten igéjére építeni. Jézus a hegyi beszéd után mondta ezt a példázatot, és azt mondja, hogy itt van minden leírva. Kezedbe adtam az útmutatást, a hogyanját, a mikéntjét a dolgoknak, és rendelkezzél vele. Építheted a házadat sziklára, az igére, vagy építheted homokra, tervezhetsz rövid tábra, és csak tudjad, hogy az bolondság. Aztán beszél még az ige Jézus szintén példázatban 10 szűzről, akik közül 5-öt azt mondja, hogy okos, másik 5 pedig balga. Ugye tudjuk a balgának mi a jelentése. Öt szűz balga volt azért, mert úgy gondolták, hogy ők megtehetik azt, hogy alszanak. És hadd mondjam azt, hogy az is bolond, vagy az is balga, aki úgy éli a hívő életét, hogy megelégszik egy ilyen alvó hívő élettel. Akinek talán elég az, hogy beírtak a gyülekezeti tagnévsorba, vagy megvolt a bemerítés, nagyon örültem én is a bizonyságtevésnek, tényleg. Úgy, ahogy mondta Benó is, nekem is sokszor könnyes volt a szemem, és hálás vagyok az Úrnak, de ez nem a cél, ez nem a megálló, a bemerítés, ez talán egy mérföldkő. És nem ez kell legyen a célja senkinek, aki az Úrral akar járni, hogy megtérek, és akkor majd elleszek. Elalszok ott szépen a többi 5 mellett. Azt mondja az ige, hogy az ilyen is balga, az ilyen ember is balga. Hát néhány közös jellemzője van az ilyen földi bölcsességnek, vagy lentről jövő bölcsességnek, ha tetszik úgy, bolondságnak. Az első az, hogy mindannyian belettek csapva. Tévútra lettek vezetve a sátántól, úgy, ahogy ezt az igében is olvastuk, hogy megtéveszti az emberiséget. És az ilyen ember, aki meg lett tévesztve, nagy valószínűséggel másokat is meg fog téveszteni. Másokat is tévútra vezet. Úgy, ahogyan Éva Ádámot is húzta magával, vagy vitte magával a rossz irányba, vagy felolvasott igében is olvastunk erről. 14. vers azt mondja, ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ezt tudják mi testvérek? Ez képmutatás. Amikor keserű irítség és viszálykodás van a szívben, és akkor kihúzzuk a mennünket, és mégis mutatjuk, hogy minden rendben van. Aztán ott belül, amit lehet még nem lát senki, ott van a harag, a gyűlölet, a neheztelődés. És azt mondja Jakab apostol, hogy legalább akkor ne hazudjatok. Hogyha ez van a szívben, akkor ne próbáljátok más mutatni, ne kérkedjetek az igazsággal szembe, és tudjuk, hogy még igazsága nem az én igazságommal, nem a te igazságod, hanem az isteni, a krisztusi igazságról van szó. Ne próbáld becsapni, ne próbálj hazudni, ne kérkedjünk az igazsággal szemben. Aztán egy másik jellemzője, hogy a kapcsolatokat rontja, bontja a földi, az ördögi bölcsesség. Szegényé tesz is. Úgy, ahogyan Jézus is mondta, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és csaljon, de én azért jöttem, hogy életetek legyen. És milyen élet? Nem olyan, mint az öt balgának, hogy elvegetáljuk a hívő életet, úgy el vagyunk valahogy, hanem azt mondja, hogy bővölködő életetek legyen. Hogy égjen az életetek, világítson, éljetek értem. Egy néhány szóban beszéljünk a felülről jövő bölcsességről is. Hát látjuk azt, hogy viszont pedig a felülről jövő bölcsesség nagyon sokszor a világ szemében a bolondság. És Pál apostolnak is ugye, mikor Festusnak bizonságot tesz, Festusból úgy kibudjon az, hogy bolond vagy te, Pál. Na, látjuk azt, hogy Pál apostolt igazából ez nem zavarja, és nem sértődik meg rajta. Úgy, ahogyan egyszer hallottam, hogy régen volt egy ifjúságban egy fiatal, hát egy kicsit fogyatékosabb volt, és úgy beszéltek róla, ó, hát az olyan együgyű. Hát, és meghallotta, és akkor olyan békésen, vagy olyan vidáman mondta, hogy hát igen, együgyű vagyok, együgyen van a Krisztus. Milyen jó lenne, hogyha sok Krisztus bolondja lenne. Hogyha mi is lennénk Krisztus bolondjai, vagy ilyen együgyűek, akiknek egy ügye van, vagy egy nagy ügye van a Krisztus. Igazából nem is várhatjuk a világtól, hogy megértse, és látjuk azt, hogy mennyire értetlenek, és mennyire lázad ma a világ a bibliai értékek ellen. És azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott levélben, hogy ezt a mennyből jövő bölcsességet igazából nem is érthetik meg, a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képesek, mert csak lelki módon lehet azokat megérteni. Olyan nagy kegyelem az, hogyha kezdjünk érteni valamit az isteni bölcsességből. Legyünk hálások ezért. Aztán azokról a tulajdonságokról egy néhány szót, amit Jakab apostol felsorol a felülről való bölcsességről. Leír több dolgot, de Fontosnak tartotta kiemelni az, hogy mindenek előtt a felülről való bölcsesség először is tiszta. Nincs benne semmi szenny, nincs benne semmi folt, semmi hiba, semmi sömörgőzés, az tökéletes, tiszta. És az, ami odafentről jön, ami mennyei, az csak ilyen lehet, az tiszta. És fontos volt Jakab apostolnak kijelenteni azt, hogy ez ilyen tiszta. Hát a ma délutáni cím úgy szól, hogy a béketeremtő bölcsesség. Nagyon könnyű békét teremteni olyankor, mikor kompromisszumokat engedünk meg. Mikor becsukjuk a szemünket, becsukjuk a szánkat, elhallgatunk csak azért, hogy legyen békesség. De ez a békesség, ez a bölcsesség, ez nem tiszta. Azt mondja az ige. Ezért volt fontos Jakab apostolnak kiemelni azt, hogy először is a bölcsesség, ez a béketeremtő bölcsesség legelőször is tiszta. Legyen világos, hogy nincs megalkuvás, nem keveredik. Ugye van a keleti kultúrában, van az a yin-yang, amikor a fekete úgy keveredik a fehérrel, a feketében is van fehér, a fehérben is van fekete. De azt mondja, úgy ismerjük Istent, aki azt mondja, hogy nincsen. Tehát aki elválasztja, hogy kezdetekkor is, teremtéskor elválasztott az eget a földtől, és azt mondja az igében is, hogy mi köze a sötétségnek a világossághoz, mi köze a hívőnek a hitetlenhez. Ez egy tulajdonsága Istennek, hogy elválaszt. Hogy van határ a fekete és a fehér között. Nincs egybemosódás, nincsen szürke Isten előtt. És ilyen a felülről jövő bölcsesség, ilyen tiszta, nincs benne kompromisszum. Hát vannak olyan területek, ahol bölcsesség az is, mikor valaki nem makacskodik, és nem kell összekeverni ezt a kompromisszumokkal, mert azt mondja az ige majd itt a továbbiakban is, hogy a felülről jövő bölcsesség az engedékeny. De hadd olvassam el ismét ezeket a tulajdonságokat. Először is tiszta, ezután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részlehajló és nem képmutató. Ha megfigyeljük, igazából mindezek a tulajdonságok a mi kapcsolatainkra utalnak. És látjuk azt, hogy a felülről jövő, a mennyei bölcsesség az igazából építi és szépíti a kapcsolatokat. Ugye lehet itt is keverni a betont, és lehet itt is tolni a talicskát, amikor építjük a Krisztus testét, az egyházat. Amikor építjük és szépítjük a mi kapcsolatainkat, lehet itt is építkezni. És a felülről jövő bölcsesség az mindig ilyen. Az építi a testvéri kapcsolatokat. A lázító, a viszálykodást keltő szellemiség az nem val mennyei bölcsességre. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Elhangzott néhány dolog az ördögi bölcsességről is, és néhány dolog a mennyei bölcsességről is. De talán egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy mi is a mennyei bölcsesség, azaz, mikor valaki számol az Istennel, és számol az Isten dolgaival, és számol az igével, és annak engedelmeskedik. És a földi, az ördögi bölcsesség az, mikor mindezeket figyelmen kívül hagyja. Nem azt mondom, hogy nem tud róla. Tudhat róla nagyon sokat, Isten dolgairól, ismerheti a Bibliát, de azt mondja, hogy köszönöm, én nem fogok erre építkezni, engem ez nem érdekel, és ignorálja. És ez az ördögi bölcsesség, mikor ezt választod. Aztán néhány szót még arról is ejtsek, hogy mi is legyen a mi tagjainkban dúló önző kívánságokkal. El kell vajon viselnünk őket, meg kell szokjuk őket, hogy ott vannak, hogy kitörnek néha mi életünkből. Nem hiszem, hogy ez a megoldás, és az ige sem erre tanít bennünket. Pál apostol azt mondja az efézusiakhoz írott levélben, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Testvérek, ezt le kell vetkőzni. Ezeket a kívánságokat, ezeket az érre tölő rossz indulatokat, azt mondja az ige, hogy vessétek le. Vessétek le a rossz embert, amit elrontottak ezek a rossz kívánságok. Vessük le a szennyes ruhát úgy, mint a tékozló fiú, mikor hazatért. Eszembe jutott Mike Sámuel testvérünknek egy szolgálata, amit éppen itt a gyülekezetünkben is elhangzott, mikor a tékozló fiúról beszélt. És elmondta azt, mikor elment az atyai háztól, ott hagyta, akkor bekerült, ő úgy fejezte ki, hogy a versenyszférába. Ott, ahol teljesíteni kell, ott, ahol könyökülni kell, ott, ahol a másik fölé kell kerekedni, ahol meg kell előzni a másikat, teljesíteni kell. Azért, hogy elfogadjanak, azért, hogy szeressenek. Testvérek, az ige arra is bátorít bennünket, hogy mi pedig lépjünk ki a versenyszférából. Menjünk az atyai házhoz, ott, ahol nem kell mi könyököljünk, nem kell egymást félrelökjük, egymáson keresztül gázoljunk, azért, hogy elnyerjük az atyának a szeretetét, mert az atyai háznál vár bennünket a szeretet. Ott nem kell teljesíteni, ott kegyelemből kapjuk a szeretetet. És olyan nagyszerű, hogy a mi kívánságainkat is az atyai háznál, az atyai házhoz hozhatjuk azért, hogy betöltse az Úr. Letehetjük az olyan kívánságokat, amelyekből felismerjük, hogy az énünk akar feltörni. És ez lehet itt a gyülekezetben is, akár egy szolgálat, mikor látjuk, felismerjük önmagunkban, hogy az énünk vágyik a dicsőségre, mikor a misszióban, mikor azért akarunk teljesíteni, hogy másoknak elismerését megszerezzük, vagy lehetne még sorolni nagyon sok mindent. Tegyük le minden kívánságot, minden önző kívánságot, és engedjük azt, hogy az Atya szeressen bennünket. Fogadjuk el azt, amit akar bennünk, nekünk adni. És amire szükségünk van, ígéretünk van az igéből, a Bibliából, hogy mindazt, amire szükségetek van, jól tudja az Atya, és meg fogjátok kapni. Meg fogjuk kapni az atyai háznál mindazt, amire szükségünk van, nem kell nekünk harcolnunk ezért. Úgy említettem szolgálatom elején, hogy szellemi erőkkel van nekünk harcunk, és írja is az igen, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Legyen világos számunkra, hogy az ördögtől jönnek az önző kívánságok, az egymásnak feszülések, a viszálykodások, ezek ördögi bölcsességre vallanak. Ismerjük fel, lássuk a szellemi háttered akkor, mikor bizonyos dolgok érnek bennünket. És hadd fejezem be ugyancsak ennek az ige résznek két ige versével, ami legyen bátorítás ami számunkra. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Amen.
Thank you.
hálásak vagyunk, drága jó Istenünk, hogy együtt lehettünk, és hogy szóltál hozzánk. Köszönöm, hogy én is sok mindent megérthettem, és most az énekíróval elmondhatom, hogy vágyom azt, amikor veled szemtől szembe találkozom, és többé felhő nem takar el. Szeretnék úgy élni, hogy bármikor készen legyek a veled való találkozásra. Kérlek, segíts meg, hogy addig, amíg tart kegyelmed, és itt vagyok ezen a földön, itt vagyunk mindnyájan, addig tudjunk úgy élni, hogy téged lássanak meg bennünk, a mi szíveinkben, a mi életünkben. Adj nekünk ilyen életet. Amen.
Amen.